Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy vajon az izraeli szörnyű merénylet és az azt követő konfliktus sorozat milyen hatással lesz Izrael és a világ idegenforgalmára. Tartsanak velem! 2023-at illetően Izrael rekordszámú látogatóra számított, és itt is szó volt arról, hogy esetleg a korábbi 4 millió 700 ezer látogatós csúcsot is meg tudják dönteni. Azonban most szinte teljesen leállt az ország klasszikus turizmusa. A hajótársaságok nem kötnek ki az izraeli kikötőkben. A légitársaságok javarészt felfüggesztették járataikat, és az utazási irodák is jó részt lemondták a programjaikat. Érdekes egyébként, hogy tavaly ismét elkezdett növekedni az izraeli turizmus, és a koronavírus előtti rekordszám megdöntése is reális célnak látszott, tehát akár 5 millióra is emelkedhetett volna a látogatók száma. Egyébként egy átlagos évben durván 3,5 millió külföldi vendég érkezik Izraelbe, legtöbben Jeruzsálembe, utána a Holtenger és Eilat, tehát nagyon sokan mennek a Vöröstengerparti üdülőtrepülésre, de egyébként a Holtenger környéke is népszerű. Eilat környékén azért nagy szállodasorok is vannak, bőven van lehetőség arra, hogy itt a külföldi vendégek szállást találjanak maguknak, tehát a Holtenger ugyan népszerű, de nagyon sokan odautaznak, és utána visszamennek a szálláshelyre, vagy éppenséggel Jeruzsálemből is sokan elmennek, és még a kevésbé kiépített és meglehetősen fura hangulatú a palesztin hatóság önkormányzatisága alatt álló holtengeri területekre is sokan mennek, főleg azért, mert közel van Jeruzsálemtől. Magam is tapasztaltam ezt jó párszor, de akik megszállnak, azok általában Enbokek, Engedi környékén szállnak meg, hogyha holtengeri vakációra vágynak, és a holtenger izraeli oldalánál akarnak vakációzni, mert hogy egyébként a jordániai részen is van szállás lehetőség több is. A legtöbben egyébként a Mövenpick Hotelbe mennek, itt pedig a legnépszerűbb az izraeli oldalon a jobb szállodák közül a Crown Plaza. Érdekes az is, hogy az utóbbi egy évben a koronavírus járványt követően több nagy rendezvényt is tartottak Izraelben. Tel Avivban nagyon sokat, de voltak olyanok bizony, amelyeket közel rendeztek a gázai övezethez. A Supernova névre hallgató háromnapos rendezvényt is 15 kilométerre tartották a gázai övezet határától, úgyhogy különösen ezért volt nagyon-nagyon szörnyű ez a katasztrófa, hiszen rengetegen voltak ezen a fesztiválon is. A betlehemi határt lezárták. Egy hagyományos időszakban a turisták közül rengetegen felkeresik Betlehemet, bár hozzáteszem, ez is olyan, hogy amikor elindulunk Tel Avivból vagy Jeruzsálemből, és megyünk megnézni, hogy Betlehemben a születés temploma, az ugyan már, hogy néz ki kívülről, belülről, teszünk egy kis utat Betlehembe, akkor magunk is meglepődünk, hiszen nehéz eleve oda találni, mert az út egyszer csak egy ilyen hatalmas, erőszerű épületbe torkolik, hát helyesben balkész felé van ez az erőszerű épület, nem megyünk tovább, hanem balra el kell menni, és olybá tűnik, hogy ott nincs is semmiféle kapu vagy bejáró, de az a hatalmas, óriási beton magasított valami, az a több méter magas, talán 8-10 méter magas óriási betonfal, na hát ott kell bemenni kocsival, ilyen szöges drót akadályok jobbra-balra, hát szerencsére azért előttünk nincsen, úgyhogy autóval át tudunk menni, és két ellenőrző ponton keresztül aztán magyar útlevéllel gond nélkül bemehettünk korábban Betlehembe. És az első alkalommal még azt tapasztaltam, hogy amikor Betlehembe átmentem, és látták azt, hogy a bérautó izraeli rendszámú, mert hogy az sárga rendszámú volt, a palesztin területeken pedig zöld volt az autók rendszáma, hát akkor fújolni kezdtek, pedig dudáltak, és először nem értettem, hogy mi a probléma, aztán rájöttem, hogy a rendszámban van a gond. Utána, amikor pár évvel később megint visszatértem, akkor már a helyieknek is sárga színű rendszáma volt javarészt, úgyhogy igazából semmilyen probléma nem volt. Az első érkezéskor 8-10 taxi rögtön ott állt a palesztin hatóság által ellenőrzött, vagy általuk is ellenőrzött területnél, és várta a vendégeket, és felajánlották, hogy hát a taxival majd az autó előtt mennek, vagy tegyük le ott az autót, hát egyiket se vállaltuk be, és magunk próbáltuk meg felfedezni Betlehem csodáit. A második alkalommal azt csináltam, hogy elmentem egészen a születés temploma előtti részig, ott letettem az autót, már rögtön jöttek a gyerekek, hogy akkor ők kísérgettek, meg felnőttek is, és akkor fogadtam egy vezetőt. És jó döntés volt egyébként, mert nem volt sok pénz, ő elhesegette a többi próbálkozót, és olyan helyekre is elvitt, amiket korábban nem ismertem. Úgyhogy Betlehembe egyébként relatíve sokan mennek, és ahhoz képest, hogy milyen szegények az ott élők, a turizmusból származó bevételek nagyon fontosak. Hozzáteszem azért, a sokan, az korántsem azt jelenti, hogy mondjuk olyan Barcelona hangulatunk van, vagy Velence hangulatunk, ahol tényleg néha egymást tapossák majdnem a turisták, de azért vannak vendégek, és a karácsonyi időszakban főleg sokan vannak. Ökumenikus maga a hely, és a keresztény templomba úgy tudunk bemenni, hogy ilyen lőrészszerű maga a bejárat, és hát igen, nagyon-nagyon régi templomról van szó, emiatt erőd funkciója is volt, és hát bizony ott egy kis kapun tudunk csak bemenni, nem ilyen hatalmas, nagy óriási kapuk vannak ott, mint a relatíve későbbi időszakban épült templomok esetében. És ott aztán megmutatnak nagyon sok mindent, hogy hol feküdt Jézus, és hát mindenféle más dolgot is, és akkor ott ezt megcsodálhatjuk, hogyha a kísérő elmagyarázza, illetve amikor másodszor vagyunk, akkor már el se kell magyarázni. Minden esetre a betlehemi határt most lezárták az izraeli turisztikai minisztérium, az újságírókat és az utazási irodák képviselőit így tájékoztatta, és Jerikó esetében ugyan nem zárták le ezt a részt, de azt javasolják, hogy ne utazzanak oda turisztikai célból. Jerikót is nagyon szépen megcsinálták egyébként, itt is voltam, itt még felvonó is várja a vendégeket, itt szuvenírárusok vannak, tehát alapesetben ez is egy fontos turisztikai célpont. Az izraeli turisztikai minisztérium létrehozott egy virtuális irodát, ennek az a lényege, hogy van egy WhatsApp szám, meg van e-mail, és ezek segítségével, hogyha valaki ott tartózkodik, és szeretné elhagyni az országot, akkor segítséget nyújtanak neki, de tanácsokat adnak a még ott lévő turistáknak azzal kapcsolatban is, hogy mi a teendő, hogyha megszólalnak a légvédelmi szirénák. Az utazás szervezők folyamatosan átütemezési és törlési kérelmeket kapnak, az utazók vagy nem szeretnének elutazni érthető okból, vagy maga az utazási iroda sem javasolja ezt. A legtöbb esetben vagy vouchert adnak, vagy pedig egy későbbi időpontra teszik át az utat. Érdekes az, hogy már jövő tavaszi időpontokra tesztek át utat, tehát úgy tűnik, hogy az utazás szervezők bíznak abba, hogy jövő áprilisra, májusra már rendeződik úgy minden, hogy lehet majd utazókat fogadni. Hozzáteszem, nyilvánvaló, hogy a teljesen nyugodt körülmények, hát ezt nem sikerült az elmúlt 50 évben, vagy még korábban sem létrehozni, vagy 1000 évben is talán, hogyha mindent beleszámítunk, úgyhogy arra nem lehet számítani nyilván, de az is biztos, hogy olyan fontos helyről van szó, ami több vallásnak is központja, a keresztény, a muszlim, a zsidó vallás központja. Jeruzsálemben is találunk örmény negyedet, zsidó negyedet, muszlim negyedet, keresztény negyedet, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy jönnek az utazni vágyók ide, hiszen a piramisok, meg Izraelben a Siratófal, vagy éppen Jézus kereszthalálának helyszíne, a muszlimoknak az Al-Aqsa mecset, ezek olyanok, hogy látni kell. Ha tényleg azt akarjuk elmondani, hogy mi a fontos történelmi helyeket azért bejártuk a világban. A szilveszteri utazások javarészét is lemondták, és a Tel Avivi foglalásokat is módosították. Több hajótársaság szintén módosította a járatoknak az útvonalát, és elkerülik az izraeli kikötőket. Van, amelyik azt mondja, hogy november végéig egyelőre nem kötnek ki itt, aztán majd meglátják, megint mások tavaszra halasztották az utazások közül az izraeli részeket, és a hajóprogramban addig benne lett volna az itteni kikötés, akkor azt kihagyják. Haifa például szintén kimarad nagyon sok hajós társaságnál. A járattörlések miatt bizony voltak olyan utazásszervezők, amelyek meglehetősen bonyolult módon tudták csak hazajuttatni a turista csoportot a járattörlések miatt. Volt egyébként ilyen magyarországi utazásszervező is, amelynek nagyon komoly nehézséget okozott ez a szörnyűség. Nem csak Budapestről, hanem Debrecenből is közlekedtek közvetlen járatok is. Ha valaki a Fapados céget, a Vizert választotta, akkor az ingyenes átfoglalás, a 100%-os pénzvisszatérítés vagy az eredeti viteldíj 120%-ának vízkreditben való jóváírása között is választhatnak. A Lufthansa-nál szintén átfoglalási lehetőségeket biztosítottak, és hát segítik az utazni vágyókat, mivel Bár sokan kérdezték tőlem, mint turisztikához, turisztikai kommunikációhoz értő embert, hogy ugyan már meddig fog ez a helyzet fennállni. Hát igazából ezt lehetetlen megmondani, ezt csak az Úristen tudja, mert hogy nyilván a fegyveres konfliktus kimenetelét nem nehéz megjósolni, és attól függ, hogy a turisták vissza tudnak-e menni, vagy visszamennek-e Izraelbe, és hát hogy milyen szintű lesz ez, hogy ugye Gáza környékén megmarad lokálistak, vagy pedig a kiterjedése, ami hát ugye most is történik, az is a továbbiakban jellemzi majd a mindennapokat. Egyébként jó pár helyről azért az El Al izraeli légitársaság járataival el lehet érni Tel Avivot, úgyhogy azért nem lehetetlen, hogyha valakinek mondjuk fontos üzleti ügye van, vagy bármi, de az kétségtelen, hogy jó pár esetben most azzal foglalkoznak az utazási irodák, hogy egyáltalán hazajöjjenek azok, akik ott kint vannak. A magyarok hazajöttek javarészt. Volt olyan, hogy 26 utast végül a Turkish Airlines vasárnap éjszaka induló járatán Isztambulon keresztül lehetett hazahozni. Egyébként a magyar résztvevők közül ezek a turisták végig biztonságban voltak a támadás idején, mert hogy a körutazás utolsó napján volt ez a támadás, és a csoport a szállodában tartózkodott a rakéták kilövésekor, délután indultak volna a repülőtérre, aztán törölték a járatot. Minden esetre étkezésről, szállásról például az iroda gondoskodott. Egyébként a Proko Travel volt ez az iroda, Prónai Bence ügyvezető kísérte a csapatot, és hát nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ki tudják menekíteni az utazókat. Gondolkodtak azon is, hogy Jordánián keresztül vigyék hát az embereket, és akkor onnan majd haza. Viszont a szárazföldi határokat lezárták, úgyhogy el kellett vetni ezt a lehetőséget. Aztán végül sikerült a Turkish Airlines Isztambulon keresztül hazaérkező járatára jegyet venni 24 utasnak, két fő pedig aztán a vasárnap reggeli El Al izraeli légitársasági járattal utazott haza. Persze azt tudni kell, hogy az árak az egekben voltak, meg még mindig vannak, úgyhogy iszonyatosan drága most onnan elutazni, és hát ezek nagyon komoly pénzek, és nyilván az utazási irodának is komoly veszteséget jelentett, de hát ebben az esetben csak az számított, hogy épségben haza tudjon érkezni mindenki. A járattörlések és a hazamenekülő, meg a haza kívánkozó utasok óriási száma miatt egyébként sokan azt mondták, hogy óriási feszültség volt a repülőtéren, és kaotikus állapotok, rengetegen ott várták, hogy elmehessenek. Minden esetre most már normalizálódott nagyjából, amennyire lehet mindez. Hát a konfliktusok miatt a mindennapok sajnos nem, és a szörnyűségek és a háborús helyzet azért hosszú ideig még bizony, hogy meghatározza Izrael mindennapjait. Ugyanakkor turisztikai célpontként látjuk azt, hogy idén már biztos, hogy nem szerepel az irodák kínálatában Izrael, de a tavaszi áprilisi-májusi időpontok egy részét néhányan még nem törölték, tehát azért bizakodnak abban, hogy addigra már lehetővé válik az, hogy utazzanak. Egy évben nagyjából 40 ezer magyar utazik Izraelbe. Egy részük körutazáson vesz részt. Nagyjából egy körutazás ára az olyan 1 millió forint vagy fölötte van, 1 millió 2 000 is el lehet menni egy komolyabb körutazásra. Hát most azért ezek sem olcsók már, de annak idején én többször saját magam is felfedeztem. Azért nyilván azt azoknak ajánlom, akik valóban rutinosak, mert egy hónapon keresztül szinte mindegyik olyan fontos területen, turisztikailag fontos részen voltam, ahol egy átlagos turista megfordul, de olyan helyen is, ahol kevésbé fordul meg egy átlagos turista. És voltam úgy is, szintén nagyjából egy hónapos forgatáson, hogy a kezembe a Bibliát fogtam, és elmentem a különböző ismert helyekre, és a Bibliát hozzáolvastam, és akkor úgy jártam az utamat. De hát mondom, voltak olyanok, hogy kórházba is kerültem egyébként, mert az egyiptomi határnál vezető úton mentem, a Negev sivatagba, Eilatból, és várról indítható rakétával szétlőttek egy autóbuszt előttem. Hát nem pont előttem szerencsére, hanem egy kicsit odébb, de megakadt az egész út. Tehát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy lezárták az utat, senki sebe, meg sem mozdult az egész kocsisor, és nem volt elég üzemanyagom, és persze vizem se volt elég, úgyhogy meglehetősen hamar minden elfogyott. Hát az üzemanyagnak azért volt jelentősége, mert irgalmatlanul meleg volt, és a légkondicionálót már nem lehetett használni, sivatagban voltunk, aztán úgy éreztem, hogy végem van, mert a víz is elfogyott, és annyira rosszul lettem, hogy így éreztem, hogy tényleg most már itt ezt komolyan kell venni. Azonnal szóltak ott ilyen láncszerűen, hogy akkor jöjjön értem valaki, aki át tud jönni a kordonon, és mentő jött végül is, és kivitt a mentő itt a lezárt területről, és elvitt a Bersebai kórházba, ahol egyébként nem sokkal később gyógyították azokat a katonákat is, akik a buszon utaztak, mert hogy kiderült, hogy Izraelből alagúton, vagy bárhogy máshogy átjöttek terroristák, és azok lőttek szét egy olyan autóbuszt, ami izraeli katonákat szállított. És nagyon sokan megsérültek, talán többen meg is haltak, de a sérülteket végül ugyanúgy a Bersebai kórház látta el, és ott feküdt mellettem az izraeli katona, és ott volt a géppisztolya is. Tehát a fegyverét azt mindenki hozta magával, tehát nincs olyan, hogy az csak valahol elhagyja, mert megsérült. Szerencsére engem viszonylag hamar hazaengedtek, kiderült, hogy hát komoly bajom nincsen, csak érthető módon azért víz nélkül a sivatagban, 1000 fokban az ember nem biztos, hogy jól érzi magát, és utána tovább is tudtam menni Tel Avivba. Azzal együtt például érdekes volt látni, hogy a konfliktust követően már néhány perccel megindultak a tankok a gázai övezet felé, és láttam és le is fotóztam ezeket a tankokat. Már ment oda repülőgép, már voltak válaszcsapások, de aztán ezek néhány napig tartottak, és utána minden ment tovább. Másnap már, amikor azt hiszem, a másnap vagy harmadnap indult a repülőgépem, akkor ugyanúgy lehetett sétálgatni Jeruzsálemben az üzletsoron, ahol trendi, menő márka üzletek sokasága sorakozik, és tényleg úgy érezzük magunkat, mint bármely, akár nyugat-európai városban, pedig itt a Közel-Keleten vagyunk, és Tel Avivban is ugyanúgy zajlott az élet. Ahol egyébként, amikor egy nagyobb plázába be akartuk menni, akkor átvilágítás kötelezően, az esti szórakozó helynél átvilágítás kötelezően, de még az étteremben is vigyáztak arra, hogy nehogy valaki bombát vigyen be. Tehát a mindennapok része volt az, hogy óvatosabbak, de mivel hogy az elmúlt időszakban azért szerencsére nagyobb baj nem történt, úgy tűnik, hogy ez az óvatosság egy kicsit alább hagyott, és sokak szerint ez is az oka volt annak, hogy megtörténhetett ez a szörnyűség. Nyilván ezt nem tudom, hogy miért történt, de azt tudom, hogy turisztikai célból rengetegen ellátogattak ide, hiszen ez a 4,7 milliós szám, rekordszám azért soknak számít itteni viszonylatban, de hogy érzékeltessem, azért Magyarországra durván 10 millió külföldi turista látogat el egy évben, mint egy 40 millió vendégészakát eltöltve. Ugye ebből szeretnénk majd 50 milliós vendégészaka számot, és hát megvan rá minden lehetőségünk. Franciaországban durván 80 millió külföldi turista látogat el egy évben. Ez ugye a rekordország általában Franciaország, oda mennek a legtöbben. Franciaország után következik Spanyolország, Olaszország, Egyesült Államok. Ott mindig változni szokott, hogy éppen ki van a második, harmadik helyen, de a spanyolok azok általában tartják magukat, és aztán az USA is jó számokat szokott produkálni, meg az olaszok is, tehát ez a nagy négyes lényegében, aztán utána sorolhatjuk tovább a látogatott helyeket, Egyesült Királyság, stb. Minden esetre Izraelben azért a híres nagy szállodák, például Tel Avivban, Jeruzsálemben megtelnek, a King David, a Dávid Király Hotel például olyan, hogy nem csillagok vannak, hanem azoknak a kis táblái, akik rendkívül híresek, és ott szálltak meg Eisenhowertől kezdve egészen napjaink államelnökeiig rengeteg embernek látjuk ott a tábláját, tehát tényleg egy legenda az a szálloda. Nekem is volt módom ott hosszabb ideig tartózkodni, amikor a világ legszebb szállodái egyik kötetét írtam, és ennek kapcsán kaptam meghívást, és valóban még főhadiszállás is volt a világháború idején az épület, tényleg legendás, nagyon régi szálláshely. Az izraeli idegenforgalmi szervezet vezetője szerint egyébként állami segítség nélkül október végén elbocsátják az izraeli idegenvezetők és az utazás szervezéssel foglalkozó munkavállalók 3/4-ét, ami óriási szám egyébként. De a be- és kiutazó turizmusban egyaránt súlyos károk keletkeztek, hiszen nagyon sokan főleg azért utaznak most haza a gépeken, amelyek egyáltalán közlekednek, hogy tartalékosként majd a seregben szolgáljanak. Ugyanakkor a kisgyerekes családok közül nagyon sokan meg külföldre utaztak, hogy ott vészeljék át a háborús időszakot. Leállt a szállodaipar, a fizető vendéglátás. Azért vannak működő szállodák, például a libanoni határ mellől sokakat evakuáltak, meg a gázai vezet környékéről, és ezeket hotelekben, kisebb szálláshelyeken helyezték el, és értelemszerűen ezek működnek. Csak csak hát ez nem ugye tipikus idegenforgalom vagy turizmus, ez valami más. Az izraeli munkahelyeknek egyébként 10%-át teszi ki a beutazó turizmus ellátása, körülbelül ennyien foglalkoznak ezzel, de van olyan hely, ahol a 15%-a a dolgozóknak lényegében az idegenforgalomban tevékenykedik. Jeruzsálem, Názáret, és ugye Eilat sorolhatnám tovább. A szervezett turizmus egyébként 150 vállalatot és 2000 alkalmazottat érint közvetlenül, de hát a kevésbé szervezett vagy egyéni látogatók ugye ezt sokszorosára emelik ezt a számot. Ráadásul a képzett munkaerő képzése is ugye hát 3-4 évig tart, és hogyha ők most elmennek, vagy éppenséggel más kezdenek el dolgozni, vagy máshova utaznak, akkor nyilván ezt is nekik is pótolni kell, úgyhogy sokan azt gondolják, hogy ez különös gondot jelent majd az izraeli turizmusnak, bár hát az európai turizmus meg napi szinten küzd ezzel. De a beutazó turizmuson kívül azért ejtsünk szót a kiutazó turizmussal. Magyarországnak is komoly nehézséget jelent az izraeli turisták elmaradása, bár vélhetően az, hogy Magyarország biztonságos hely, és itt szerencsére nem fordulnak elő ilyen merényletek, meg hát még olyanok sem, mint jó pár európai városban. Ez mindenképpen felértékeli, mint úti cél Magyarországot, és vélhetően Nyugat-Európából is többen érkeznek majd, és a tengeren túlról szintén. Ugyanakkor egy adott évben általában Izraelből olyan 75-80 ezer vendég érkezik. Tehát több izraeli érkezik Budapestre egy hagyományos időszakban, mint amennyi magyar turista megy Izraelbe. Tehát mondom, 40 ezeren megyünk ki körülbelül, és 80 ezer pedig érkezik. Ráadásul az Izraelből érkezők jelentős része 4-5 csillagos szállodákban száll meg, de főleg 4 csillagos szállodák Budapesten azért szinte mindig büszkélkedhetnek a közel-keletről érkező vendégek is egy hagyományos évben, tehát ilyen téren azért ez bizony szintén érződik. Ráadásul, amióta Budapest turizmusa megint pörög, és jönnek a külföldi vendégek, azóta itt a külföldiek sorában az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Izrael, Csehország nagyon fontos küldőterület lett. Most Spanyolországból, Olaszországból érkeztek a hosszú hétvégén, amellett, hogy nyilván Németország, az Egyesült Királyság, meg a V4 országok, a hagyományos küldőterületek, azok megmaradtak a pozícióikban. De az biztos, hogy nem csak Izrael idegenforgalma, hanem az egész világ idegenforgalma ezt a konfliktust is komolyan megérzi. Izrael vonzereje nagyobb erővel hatott a turistákra az elmúlt időszakban, és mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 évben, vagy még régebben, mint a félelem a konfliktus helyzet miatt, mert hogy konfliktus helyzet mindig is volt. Azt gondolom, hogy azért hihetetlen régóta ez az a környék, ahol mindig van valamilyen konfliktus, és az is biztos, hogy ezzel aztán megtanultak együtt élni a helybeliek. A turisták pedig megtanulták azt, hogy amikor mondjuk elutaznak Tel Avivba, akkor komolyan ellenőrzik őket a repülőtéren, már induláskor, aztán érkezéskor is, de főleg induláskor a titkosszolgált munkatársai is még kérdéseket tesztek fel, meg figyelik azt, hogy ki utazik, miért, hogyan, hová, és amikor ott elmennek egy plázába, akkor átvilágító kapun kell áthaladni, tehát a biztonsági előírások, vagy akár az, hogy hova parkoljak, vagy a géppisztolyos katonák látványa a különböző vallási helyeken, meg a múzeumok mellett, és a katona lányok hátukon pisztolya, géppisztolya, ez igen természetes dologá válik lassan, és ez nem vetette vissza az idegenforgalmat, mert hogy olyan szintű történelmi és vallási és kulturális értékek vannak, hogy jöttek a vendégek. És hát nem csak a vallási történelmi értékek. Ugye Eilatnál mondhatjuk azt, hogy hát Vöröstenger van máshol is, el lehet menni más helyre is, Hurkadába, Sármessejbe, vagy éppenséggel a jordániai Akabába, de a Holtenger esetében ugye ott a Jordán részre mehetünk, vagy pedig Enbokekbe. Hát Enbokeket olyan szintre megcsinálták, hogy valóban ez nem véletlenül lett a közösségi médiában sztár, az a fa, ami kiszáradt már, de valahol a Holtenger partján áll, ilyen fehér színű homokos sós valamiben, és mögötte pedig ott a zöldes víztükör. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Maldív-szigetek látványra gyönyörű, akkor a Holtenger is látványra mese szép. Már egyébként nem is szinte egy Holtenger van, hanem kettő, vagy akár még több, mert hát van olyan rész, ahol már gyakorlatilag szinte ott kiszáradt a holtenger, és nem is teljességgel tökéletesen összefüggő, de vannak bizony olyan helyek, mondjuk pont Enbokek meg Engedi, de inkább Enbokek, ahol valóban mesebeli még a környezet, a gyönyörű vízben lehet fürdeni, és olyan magas a sótartalma, hogy gyakorlatilag nehéz egyáltalán folyamatosan úgy sétálni, hogy ne akarná a víz felvinni a lábunkat. Hogyha pedig azt szeretnénk, hogy egy kicsit pihengessünk, akkor minden további nélkül fel tudunk feküdni a vízre, meg se kell mozdulni, és fenn fog tartani minket a víz. És hát sokan csinálják azt is, hogy kis tálcán az indivalót magukkal viszik, oda teszik a vízre, az ott rajta marad, és úgy pihengettek, hogy közben nem tudom, napoznak. Arra azért vigyázni kell, hogy szembe ne kerüljön a víz, és hogyha valahol sebes a lábunk, vagy bármilyen van, akkor azt igencsak megérezzük. Én például elkövettem azt a hibát, hogy reggel a szállodában borotválkoztam, utána bementem fürdeni, és hát úgy éreztem, hogy végem van. Tehát minden apró kis minisérülést nagyon-nagyon erősen érzünk. Ugyanakkor az övsömört elmulasztja. Nekem gyakorlatilag a pillanatokon belül mindenfajta ilyen bőr problémát, hát szerencsére azért nem volt olyan sok, vagy hát lehet, hogy sok van, csak éppensége nem érdekel annyira. Igazából elmulasztott, és egy ideig nem is jönnek ezek vissza. Tehát a korpásodásra is hat, hogyha a fejünket beletesszük, akkor egy ideig megszűnik ez a fajta probléma. Tehát a nagyon erős sótartalom sok mindenre jó. Nem véletlen az, hogy a holtengeri só az egy gyógyászati termék is, és a különböző drogériákban ezt külön lehet kapni. Jó magam, ötször voltam a holtengernél, egyszer úgy, hogy lényegében minden nap ott a Crowne Plazában laktunk, és azt tényleg végigéltem, hogy egy ilyen fürdőkúrát hogyan kell ott végigcsinálni. Voltunk kedves barátommal tanulmányúton, és akkor béreltük egy autót, amikor éppen egyik nap így picit meglógtunk, és elmentünk a Jeruzsálemhez, meg Tel Avivhoz legközelebbi holtengeri szakaszhoz. Az egyébként pont a palesztin önkormányzatnak a területén volt. Ott egyébként átjárhatóak voltak akkor az utak, és általánosságban is azt mondom, hogy egy békeidőszakban gyakorlatilag, amikor mondjuk a Genezáreti tótól mentem a holtenger felé, akkor a helyi GPS azt mutatta, hogy hát kerüljem ki szépen azt a területet, ahol egyébként nyíregyenes lett volna az út. Nyilván azért mutatta, mert hogy az már egy más terület, ugye a palesztin önkormányzati terület. Hát én őszintén bevallom, nyíregyenesen mentem tovább, odaadtam az útlevelemet, gond nélkül átengedtek, és pillanatokon belül ott voltam már utána. A másik oldalon meg szépen kimentem, és átmentem az izraeli területre. Úgyhogy igazából ilyen téren nagy előny a magyar útlevél, mert ránk senki se haragszik ott, és gond nélkül át tudtam menni ezeken a szakaszokon is, és hát megnéztem független attól, hogy éppen ki ellenőrzi azt a részt, az összes fontos látnivalót, Betlehemtől Jerikón át sorolhatnám tovább. De a holtenger környékén ez valóban olyan szinte megcsinálták, hogy van ott már gyors étterem, kisebb-nagyobb éttermek, olasz étterem is, több szálloda is, és ezek közül lehet választani. Érdekes volt egyébként a szállodában, hogy nem járt szombaton a lift, meg nem volt egyébként semmifajta kiszolgálás, tehát nagyon komolyan vették az előírásokat. Úgyhogy aznap bármilyen furcsa, de csak a McDonald's volt nyitva ott, és ott lehetett bármit is kapni, vagy pedig hát úgy el lehetett venni, hogy az ellátás megvolt, csak szépen lesétáltál a lépcsőn, és akkor a turista az saját maga elvette az előre kikészített termékeket. Ezeket komolyan vették, legalábbis abban a szállodában, ahol mi voltunk. És mondom, gyakorlatilag ki tudunk feküdni úgy oda a holtenger partjára, hogy szinte biztos, hogy jó időnk lesz, és tudjuk csodálni a zöldes víztükröt, tudunk fürdeni, nem zavarnak különböző tengeri élőlények, mert hogy gyakorlatilag szinte semmi nem él meg ott az erős sótartalom miatt, és a pattanásokkal se lesz gondunk meg a mindenféle bőrbetegséggel egy ideig valószínűleg. Meg gyönyörű fotókat lehet készíteni, mert szemre is nagyon szép. Egy picit, hogyha odébb sétálunk, akkor lehet látni azokat a részeket, ahol hatalmas nagy markolókkal termelik ki a holtengeri sót, és aztán viszik a különböző elosztópontokra, onnan pedig az üzletekbe. A jordániai részen is van jó szálloda is, meg egyéb rész, de nincs annyira jól képítve, mint Enbokek környékén. Tehát tényleg itt valaki azt mondja, hogy nem tudom, holtengerre akarok utazni, akkor az Enbokek nevű települést tudom javasolni, mert ez magasan a legjobb rész. De hát nem a legközelebbi rész egyébként Tel Aviv-Jeruzsálemhez képest. De a legközelebbi rész pedig olyan, hogy jobbra-balra még ilyen bunkerekkel találkoztam, szögesdrót akadályokkal, és hát volt ugyan szuvenírbolt, meg volt átöltöző rész, de hozzá képest a 70-es évekbeli, nem tudom, fertőt, ami strand, de hát az csodának számított nálunk. Hát igazából tényleg ilyen fura érzése volt az embernek, mint hogyha arra lennének felkészülve, hogy a harcok bármikor kiújulhatnak, és lehet, hogy nem véletlenül, mint látjuk. És az is érdekes, hogy a Holtengeren ugyan fontos a turisták megjelenése, de hát Eilat az még fontosabb, ahol szállodasorokat találunk, egy olyan tipikus tengerparti utcát, amilyet Nyugat-Európában is számos helyen, és hát nagyon sok búvártúrát is, meg van egy ilyen kis múzeum is, ahol megnézhetjük a kincseket akkor is, hogyha egyébként nem szeretünk búvárkodni, és nem akarunk a tenger mélyére lemenni. Ha pedig innen Eilatból kirándulunk, akkor meg elmertünk például, megnézhetjük Salamon király egykori bányáját és annak a környékét, vagy Masszadát, ami azért fontos, mert az izraeli katonákat a mai napig itt avatják, és itt kell esküdteni arra, hogy hát soha nem veszhet el még egyszer ez a terület, mert egyébként a rómaiak elfoglalták annak idején komoly harcok után. Nagyon nagy teljesítmény volt egyébként Rómától szerintem ez, mert hogy egy hatalmas szigetetején vagyunk, felvonóval tudunk ide felmenni, hogy hát biztos gyalog is a keményebbek, és amikor elfoglalták, akkor a rómaiak felépítettek egy az erőd magasságáig érő hatalmas emelvényrendszert, és akkor úgy tudták végül is bevenni. Ez is egy nagyon érdekes, hogy ezt hogy tudták megcsinálni akkoriban. Tényleg a hadászat már komoly szinten volt a római korban is. Amikor ezt megnéztem, olyan irtozatos meleg volt, hogy alig bírtam ki. Bár hozzáteszem, az itteni meleg, mondom ezt azzal együtt is, hogy kórházban is voltam, a sivatagban annyira rosszul lettem, mert meleg volt és víz se volt, de még mindig kevésbé kemény, mint mondjuk Dubajban nyáron lenni egyes időszakokban. Látnivaló tehát bőven van akkor is, hogyha nem csak a bibliai helyeket akarjuk meglátogatni, de a mostani eseménysorozat sajnos katasztrofális hatással van az izraeli turizmusra. Bár a konfliktus rendszeresen kiéleződött a felek között, de ezeket a kisebb eseményeket nem lehet összehasonlítani az október 7-én indult támadássorozattal, mert hogy ehhez hasonló mértékű konfliktus azért durván 50 éve nem volt. Tehát azért a korábbi éveknek a cselekményei azok mindig korlátozottak voltak, vagy időben egy ideig tartott, vagy egyszerű volt, és aztán viszonylag hamar helyre rázódott minden, vagy térben korlátozottak voltak, tehát egy lokális merénylet, vagy bármi más dolog, vagy akár csak amit meséltem, hogy az én órom előtt is szinte idézőresen, de azon az úton, ahol voltam, szétlőttek egy buszt várról indítható rakétával, de hát álltunk egy kicsit a sorban, rosszul lettem, ugyan kórházba kerültem, de két nap múlva már sétálgattam, másnap sétálgattam már gond nélkül Tel Avivban. Úgyhogy a beutazó turizmus nem véletlenül növekedett a koronavírus járványt követően gyorsan és látványosan. 2022-ben a legtöbb beutazó Franciaországból érkezett Izraelbe, 231.500, a második helyen az Egyesült Királyság áll 174.600 látogatóval, a harmadik legtöbb turista pedig Németországból érkezett 149.100 beutazóval, vagyis Közel-Kelet viszonylataiban populáris úti célnak számít Izrael. Fejlett az ipar, itt ugyanakkor mégis a turizmus is jelentős munkaadó és komoly bevételi forrást jelent. Mint már említettem, nagyon sok utazásiroda már április-májusi utakat nem törölt, sőt, arra át is lehetett csekkolni, át is lehetett tenni az utazásokat. Nyilván ez azt jelenti, hogy bizakodnak abban, hogy tavasszal már nem lesz gond. Egyelőre nem látjuk a háború végét, de hát bízni kell abban, hogy gyorsan és megnyugtatóan lezárulnak az események. Érdekes egyébként, hogy minimális a lemondás, és az utazók többsége el akar utazni Izraelbe, tehát akár tavasszal, vagy később, de amint biztonságossá válik az ország, továbbra is szívesen elmenne. Ami olyan szempontból érthető, hogy valóban ezeket a csodákat látni kell, hiszen azért az emberiség történetéhez hozzátartozik jó pár dolog olyan szinten, hogy ha azt mondjuk, hogy a fontos dolgokat, a piramisokat, meg egyebeket tényleg azt nézzük meg, hát akkor azért benne van a top 10-ben. Izrael jó néhány látványossága. A háború a környező országok turizmusát is érintheti. Libanon, Szíria, Jordánia és Egyiptom közül olyan értelmű turizmusról, amit ugye elképzelünk, hogy Jordániában, Egyiptomban beszélhetünk, Szíriában is volt. Én még jártam Damaszkuszban, és láttam azt, hogy azért a szállodák közül több is fogad vendégeket, csoportok vitték el Palmyrában az ide látogatókat, és megmutatták, hogy milyen csodás a régi oszlopsor, a templom, azt azóta szétlőtték, és voltam még a kolostornézőbe is, az arámi nyelven beszélőket is meghallgathattam, tehát volt ilyen. Most Szíria nem erről szól, Libanon sem nagyon, bár itt is vannak azért vendégek. Jordániában komolyabb turizmusról is beszélhetünk, azért Akabába sok a vendég, a petrai Nabateus templomot, a Nabateusok által épített templomot, a Szikra templomot rengetegen felkeresik. Ugye még az Indiana Jones filmet itt forgatták, és az feltette a turisztikai térképre Petrát. Azóta, hogyha valaki itt megszáll, akkor olcsóbban bemehet és megnézheti a mesés templom együttest, és lemehet oda, vagy akár így összvéren, vagy gyalog is lesétálhat, több lehetőség is van, és akkor megnézheti a fantasztikus egykori kincsestárat, ami kívülről jól néz ki, mert az egészet lényegében belevésték, belevájták a sziklába. Úgyhogy ilyen téren Jordániában azért van mit csinálni, van mit megnézni. A Wadi Rum például a Vörös Sivatagban, sivatagi futóverseny, ilyenre is eljutottam egyszer, nem futni, hanem tudósítani róla, mert volt magyar induló is. Úgyhogy Jordániában komoly turizmus van, és volt olyan év, hogy magyar turistából volt a legtöbb. Egyedül Jordánia az, ahol ilyen komoly eredményt tudtunk elérni, mert hiába fogunk most rekordot dönteni Horvátország esetében, és 660 ezer helyett majd 700 ezernél is több turista lesz 2023 zárásakor, ezt így borítékolom, mert most tartunk 696 ezernél, úgyhogy ezzel együtt sem férünk be még a top 3-ba sem a Horvátországot illetően. Jordániánál volt, hogy naponta mentek a külijáratú gépek Magyarországról, és az elsők voltunk a legfontosabb küldőterület. Egyiptom esetében pedig hát a Hurghada, Sharm el-Sheikh, vagy éppességgel a gízai piramisok környéken rengeteg ember érkezik, rengeteg külföldi vendég Egyiptomba. Kihagyhatatlan úti cél is, sokan azt mondják, lásd piramisok, vagy éppességgel a Luxori templom együttes, de ha a Vöröstenger partján akarunk pihengetni, akkor is az üdülő települések várják a vendégeket ár-érték arányos szolgáltatásokkal. Úgyhogy érdekes az, hogy azért a környező országok esetében is bizony a foglalások ahhoz képest, hogy mennyire növekedtek volna most a viszonylagos ottani nyugalom miatt, valószínűleg ez a növekedés ez korlátos lesz, vagy megáll, vagy bizonyos esetekben akár csökkenhet is. Egyébként Izraelből is átutaztak korábban Jordániába, én is tettem így, Eilatban, amikor laktunk, akkor viszonylag könnyen át lehetett menni, mégpedig úgy, hogy elmentem autóval a határig, a határról szépen átsétáltam, gond nélkül bementem egyébként Jordániába, körülbelül 15 perc alatt, ott beültem egy taxiba, elmentünk Petrába, megnéztük, Petrából visszajöttünk, és pont odaértünk, mert azt hiszem, hogy este sötétedéskor 7 órakor zárták a határt, és nem tudom, 3-7-kor odaértünk, vissza is jöttünk lényegében pillanatokon belül, úgyhogy ez is működött. Petra romvárosát így is megnéztem. Hozzáteszem, előtte már voltam úgy, hogy konkrétan direkt Petrán meg is szálltam, ott úgy is voltam, de sok alkalommal voltam Petrában. De hát értelemszerűen ezek az utak is, így ezek az átugrásos útvonalak is, hát ugyan nincs lezárva a határ, de nem működnek. Egy háború mindig hatással van a környező országok turizmusára. Gondoljunk csak bele abba, hogy Magyarország mennyi amerikai turistát vesztett például azért, mert hogy szomszédos Ukrajnával, és hiába biztonságos ország, hát ezt ugye a térképről nehéz megállapítani, hogyha valaki esetleg jött volna Budapestre. Úgyhogy azért ezek is fontos dolgok. Ha azt nézzük, hogy 80 ezer turista érkezett Magyarországra egy jó évben Izraelből, akkor azért szintén ez a kiesés is gondot jelenthet, bár hozzáteszem még nincsen év vége, tehát bízzunk abba, hogy esetleg gyorsan lezárulnak a harcok, bár hát azért ez lehet, hogy jó remény, de azzal együtt viszont az, hogy Budapesten Most, amikor a nyugati nagyvárosok közül jó pár esetében hallhatunk arról, hogy mik történtek, lásd szerencsétlen svéd turistákat, vagy éppenséggel a franciaországi eseményeket, Budapestet, mint turisztikai desztinációt az felértékeli, hogy biztonságban és nyugodtan tudunk este 10 órakor is sétálni. Izraelben is voltak egyébként turisztikai fejlesztések, nem csak turisztikai, hanem mindenféle más fejlesztés is. Libegőztem is, megújított Libegőn, voltam Názáretben, ahol először arra számítottam, hogy majd egy régi ősi templomot látok, hát ehelyett egy relatíve új templom az, ami várja a vendégeket, de ez is érdekes volt. És Hajfát is még azért mindenképpen említsük meg, ahol szintén sokan megfordulnak turisztikai célból, és itt egy furcsa vallással is megismerkedhetünk annak a kis kertjével, úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy vallási helyszínek sokasága található Izraelben, akkor még nem is mondunk el mindent, amikor a nagy vallások szent helyét felsoroljuk. Úgyhogy Hajfa is érdekes turisztikai célpont egy hagyományos időszakban, de most kapásból vagy két tucatnyi olyan helyet fel tudnék sorolni, ahol bibliai tájakon barangolhatunk, és sok csodát látunk. Bár azt mondják, hogy Izrael egy átlagos közép-kelet-európai turista számára drága, mert hogy mind a szállások, mind az élelmiszer, mind pedig az utazás viszonylag sokba kerül. Azt gondolom, hogy mondjuk nyugat-európai szemmel azért ezt nem mondhatjuk. Ha pedig valaki már volt étteremben Monte Carlo-ban, akkor rájön, hogy nem is drága. Úgyhogy lehet olcsón is itt turistáskodni. Van olyan ismerősöm, aki kibucban dolgozott, és az ott keresett kevés pénzzel utána hátizsákos turistaként járta be a környéket, tehát sok lehetőség van. Nyilván azért egy komolyabb körutazás az bizony pénzbe kerül, hiszen, mint mondtam, most azért ezek már, hogyha tényleg, na akkor minden fontos helyet nézzük meg, legyen komoly vezető, és akkor ne is kelljen azzal foglalkoznom, hogy éppenséggel egyedül utazom az autóval, és jaj, mi lesz velem, hát akkor azért bele kell nyúlni a zsebbe. De cserébe meg nagyon jó szolgáltatásokat kapunk. Az biztos, hogy Izrael azért az a hely, hogy az avatatlan utazónak azt tudom mondani, hogy egy szervezett útra fizessen be valamelyik utazási irodánál. Hogyha tényleg valaki edzett és szereti a kalandokat, akkor persze egy hagyományos időszakban bevállalhatja azt, hogy bérel egy autót, és akkor hajrá. De, mint említettem, nekem is voltak azért kemény időszakaim ott, és hát azért nyilván én pozitív gyerek vagyok, és azt mondom, hogy semmi gond, hogy kórházban voltam, mert legalább el tudom mesélni, de hát van, aki ezt úgy éli meg, hogy elrontott a nyaralást, mert nem biztos, hogy infúzióra kötve jó dolog utazni egy mentőautóban, és így képzeli a fantasztikus nyaralást. Tehát kétségtelen, hogy azért ez nem egyszerű, meg hát nem egyszerű megtalálni a dolgokat saját magunktól. Például az ember elképzeli a filmekből, hogy Jézus keresztútja az milyen volt, és akkor látjuk azt, hogy hol történtek az események, és valójában a fájdalom útja az meg egy arab bazár manapság, és ott különböző termékeket kínálnak, és a kínai termékek sokasága van jelen, egy kicsit illúzió romboló. Meg az is fura, hogy Jézus keresztre feszítésének helyszíne, az pedig egy templom belsejében található, és be van építve. Szóval nehéz megtalálni a dolgokat, hogy most mi hol volt ténylegesen, mert teljesen más, mint az ábrázolásokon, és sokszor azért úgy is érezzük, hogy hát ez más, ez valahogy mi történt, ez nem is úgy néz ki. Van, aminél tényleg megdöbbentő az, hogy számunkra iszonyatosan fontos és nagy dolog, és nyilván vallási szempontból is nagyon komoly dolog, de amikor ott vagyunk, akkor meg azt mondjuk, hogy lehetne engedni ilyeneket, és hát az élet az nem kér engedélyt, és sok minden más, hogy alakul, mint ahogy mi elképzeltük. Úgyhogy azért meg kell kérdeznünk, vagy kell tapasztalat ahhoz, hogy rájöjjünk bizonyos helyeken, hogy hol kell bemenni mondjuk a templomba, Betlehembe, egyáltalán Betlehembe, hol kell bemenni, hogy kell utána tovább menni, hogy találunk el a városközpontba. Úgyhogy azért mondom, hogy azért nem egyszerű ezt megugrani, hogyha valaki csak úgy egyedül megy, de nem lehetetlen egyébként. Jeruzsálem falai között sétálgatni és megnézni a különböző negyedeket, ez már önmagában nagy élmény. Hát itt is még az is kihívás, hogy ha meg akarjuk nézni a Siratófalon kívül mondjuk az Al-Aqsza mecsetet is, akkor hogy mikor mehetünk oda, hol kell felmenni, hát ott mellette van egy olyan út, és csak ott lehet menni, ahol lényegében kiépítették ezt, külön a vendégeknek ellenőrzést követően fel lehet oda menni, szóval azért nem olyan egyszerű a hagyományos időszakban sem a turistáskodás errefelé, sok mindenre kell figyelni, cserébe pedig szinte velünk él a történelem. Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában Izraelről hallottak, és elvittem önöket, megnéztük azt, hogy mi minden érdekesség van, amikor egy hagyományos évben tudnak menni a turisták. Hát reméljük, hogy a konfliktus minél hamarabb olyan mederben folyik tovább, hogy már utazhatnak a vendégek, és vége lesz a szörnyűségeknek. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, és jó rádiózást. Viszont hallásra!